ugye indultuk onnan, hogy meg ismerkedtünk azzal, hogy milyen alapvető egyensúlyi árazási modell alapján próbáljuk meg a várható hozamokat belőni a tőkeket. Amikor megismerkedtünk a portfólió elmélettel és magával a KEPEM-mel, a tőkepiaci egyensúlyi árfolyamok modelljével, ezt követően egy kicsit más vizekre kezdtünk kezdeni, és hogy? Ja, és tehát annyi, hogy egy picit más vizekre kezdtünk kevezni, és elkezdtünk arról értekezni, hogy vajon a tőkepiaci árazódás az mennyire jó, vagy mennyire nem. Pontosabban, hogy mennyire pontosan tükrözi az árfolyam az összes rendelkezésre álló információ. Ez a fejezet a tőkepiaci hatékonyság fejezete volt, és azt mondtuk, hogy akkor tökéletes az árfolyam, hogyha az minden adott pillanatban rendelkezésre álló tényleg minden hozzáférhető információt tartalmaz, amiből értelemszerűen kizárólag új információt tudja kimozdítani. Az új információ viszont attól új, hogy senki nem tudja, hiszen nem ismerjük azt, azaz értelemszerűen véletlenszerűen érkező információkról van szó. Ebből az is fog következni, hogy az árfolyamoknak lényegében egy ilyen véletlenszerű mozgást kellene leírni. Sőt, azt is állítottuk, hogyha egy ilyen véletlenszerűen érkező új információ érkezik, akkor ezt a tőkepiac azonnal és helyesen lereagál. Azonnal, amikor arról beszélünk, hogy azonnal és helyesen reagál a tőkepiac, akkor ez egy picit, hogy is mondjam, nehezen megfogható. Hiszen mit jelent az, hogy azonnal? Azonnal azt jelenti, hogy ezen a napon, vagy ebben az órában, ebben a percben, ebben a másodpercben hogyan tudjuk értelmezni azt, hogy azonnal, és hogyan tudjuk értelmezni azt, hogy helyesen. Hiszen a helyesség az annyit tesz, hogy valamihez képest jó mértékű az átmilyen változás. Tőkepiaci hatékonyság komolyabb vizsgálatainak, endikus vizsgálatainak itt kezdődik az igazi szépsége. Mégpedig azért, mert ahhoz, hogy valahogyan azt tudjam mondani egy átfolyamú reakciót, hogy az helyes, korrekt, ahhoz kellene valamiféle egyensúlyi modell. Az egyensúlyi árfolyam változáshoz képest, igen, helyesen reagált ebben az esetben az adott értékpapír, az adott értékpapírhoz kapcsolódó információ. Tehát az a fura, hogyha a tőkepiaci hatékonyság, a tökéletes árazásnak szemben álló tényeket, anomáliákat rögzítünk, mérünk a piacon, akkor Isten igazából egyáltalán nem biztos, hogy magát a tőkepiaci hatékonyságnak hipotézisét támad. Lehetséges, hogy a helyes mérték megállapításakor alkalmazott egyensúlyi modellünk volt a hibás. Tehát megjelenik egy ilyen fura kapcsolt hipotézis, amely kapcsolt hipotézis nélkül az egész értelmezhetetlen. Tehát ez egy egészen fura, egészen szép kis világ lesz, ahol az egyensúlyi modellezés, illetve az árfolyam mozgásoknak a helyes reagálása a legdurvábban összekapcsolódik. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a tőkepiaci hatékonyság, mivel valamilyen ilyen fura ügyre épül, amely modell, valóságot leírni próbáló modell, így hosszú-hosszú időn keresztül, amikor elkezdtek megjelenni kifejezetten a tőkepiaci hatékonyságnak ellentmondani látszó tények, azokat nagyon könnyedén le lehet söpörni az asztalról, úgyhogy ez rendben van, értjük, hogy olyan anomalikus mindenféle árfolyam mozgások vannak, de simán elképzelhető az, hogy az egyensúlyi modellből van egy kimaradt paraméter, van egy másik szisztematikus kockázati tényező, amivel ezeket az árfolyam mozgásokat nagyon szépen le tudnánk írni. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan miről beszél. Amikor felmerül egy anomália, valahogyan ezt meg kellene magyarázni. Amikor elkezdtünk beszélni a tőkepiaci hatékonyságról, három különböző szintet definiálunk. Tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjén, félerő szintjén és erőszintjén. A hatékonyság gyenge szintjénél arról érdekeztünk, hogy vajon az árfolyamok múltbeli változások, a mindenféle pénzügyi változók múltbeli idősorai alapján tudunk-e következtetéseket levonni a jövőben árfolyam változásokat. Azaz, képesek vagyunk-e mindenféle technikai adatokból előre jelezni a jövőbeli árfolyamokat, jövőbeli hozamokat. Amennyiben erre a válasz az, hogy igen, képesek vagyunk rá, akkor az egész technikai jelentést kidobhatjuk. Azt jelenti, hogy ennek egészen nincsen értelme, azaz ő neki az hatékonyság termelés. Legalábbis gyengezik. Félelős szintű tőkepiaci hatékonyság azt állítja, hogy már nem csak egy adott részvény múltbeli adatainkból, meg mindenféle pénzügyi változók múltbeli idősorai alapján nem tudunk következtetéseket adni, hanem a mindenféle nyilvánosan hozzáférhető a céghez, a vállalkozáshoz, a cég működéséhez kapcsolódó mindenféle fundamentális információ is azonnal és tökéletesen tükröződik az árfolyamon. Magyarul, hiába keresek, hiába kutatok ilyeneket, mire felelem, addigra a tőkepiac már réges-régen reagál. Amennyiben ez igaz, az annyit tesz, hogy a fundamentális elemzésnek sincsen értelme, hiszen az árfolyamon már réges-régen reagál. A tőkepiaci hatékonyság erős szintje pedig azt állítja, hogy még a bennfentes információk is tükröződnek az árfolyamokban. Minden olyan kizárólag exkluzív módon hozzáférhető információ, ami bennfentesek kezében összpontosul, nem került még nyilvánosságra, az árfolyamok már ezeket is tudjuk. Hogyha ez igaz, akkor bizony tőkepiaci hatékonyság teljes egészében fennáll, és valóban az összes információt tükrözi a tőkepiac. Vizsgálatok során igazából a gyenge szintű tőkepiaci hatékonysággal kezdtünk, mindenféle előre jelezhetőségi vizsgálatot végez. Sorozatteszteket nézünk, korreláció vizsgálatokat, keresztkorrelációs, autokorrelációs vizsgálatokat, mindenféle naptári hozammintázatokat néztünk, és igazándiból azt tapasztaltuk, hogy a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintje fennáll. Nem tudtunk előre jelezhetőséget mérni, nem tudtunk sztoasztikus kapcsolatot találni a múltbeli árfolyamadatok, múltbeli hozamadatok és a jövőbeli hozamadatok. Lényegében alátámasztottuk a tőkepiaci hatékonyságot, nagyon-nagyon szerény mértékű és ritka anomáliákat tapasztaltunk, hogy a naptári hozammintázatoknál végeredményben mértünk ilyet, hiszen nem minden áldott napra egyforma hozamok realizálódnak, hanem vannak kiúgó napok, átlagosan csak, hogy ezek nem konzisztensek az időben. Tehát, hogyha 5 éves periódusokat vizsgálunk, akkor ezek változnak. Mértünk némi pozitív autokorrelációt. De ez is annyira szerény volt, hogy nagyon-nagyon kis mértékben magyarázta, de volt valami. Tehát voltak, de annyira csekélyek, hogy ezeket a kihasználására igazán úgy tűnik, hogy lehetőség nem lesz. Ez mindeközben azt is jelenti összességében, hogy tőzsdei árfolyamoknak egyszerűen nincsen memóriá. Szemben az emberekkel a tőzsdei árfolyamok nem emlékeznek arra, hogy hol voltak támaszszintek, nem emlékeznek arra, hogy milyen csúcsokat kell megdönteni, mert ez volt az eddigi áttörhetetlen szint, meg ilyesmi, semmiféle ilyennel nem talál. Tehát ezekből valós előrejelzéseket nem tudunk levonni, valós következtetéseket nem tudunk levonni, azonnal beépülnek ezek az információk az árfolyamokba. Magyarul a technikai elemzés szimplán hasznodehetett. Lényegében véletlenszerű árfolyamokkal találkozunk, amiből következtetésként azt mondjuk le, lényegében ez technikai elemzés pont olyan, mint az asztrológia, és nagyjából annyira különböző. Ezzel szemben a félerős szintű tőkepiaci hatékonyság vizsgálatainál értelemszerűen nem arra hagyatkozunk, nem azt nézegetjük meg, hogy az elmúlt időszaki árfolyamok milyen mintázatokat írtak le, és ezen mintázatok alapján vajon tudunk-e abnormális hozamokat generálni a tőkepiacon, hanem azt nézegetjük, hogy az eseményvizsgálatokon keresztül, hogyha a nyilvánosságra kerül egy információ, az mennyire gyorsan és pontosan épül be az árfolyamon. Itt a gyorsaság és a pontosság, a helyes beépülés és az azonnaliság lesz a kardinális kérdés. Nem annyira könnyű ezeket, hogy is mondjam, modellezni. Első körben napi szinten vizsgálunk. Azt mondjuk, hogy akkor tökéletesen hatékony, legalábbis félelő szinten a tőkepiac, hogyha a bejelentés pillanatában megtörténik a hozamváltozás, kiugrik, aztán utána az égetet a világon semmi nem tör. Azaz, hogy egy abnormális árfolyam változásokat mérünk, abnormális árfolyamokat, akkor lényegében egy ilyen alakzatot kellene leírnia ennek az árfolyamnak, amikor érkezik egy új hív. Abnormalitásig hangsúlyoznám annyit jelent, hogy a tőkepiaci árfolyamok elméletet modelli alapján azt tudjuk, hogy van valamekkora normális hozam, amelyik normális hozam az adott kockázati befektetéshez való, ami ahhoz indít. Amikor abnormális hozamokról beszélünk, vagy abnormális árfolyamokról, értelemszerűen úgy beszélünk erről, hogy korrigáljuk az árfolyam változást ezzel a normális hozammal, és nézzük meg, hogy akkor hogyan alakul. Azaz, hogy ha a normális hozamot levonom belőle, akkor normális esetben nem változik az árfolyam, semmi nem történik vele. Ezzel szemben nem pont ilyen dolgokat mértünk, hanem nagyjából is. Maga a menete ennek a vizsgálatnak annyi, hogy kigyűjtött borzalmasan sok nyilvánosságra kerülő információ, megadom, hogy pontosan az mikor történt meg, mikor hozták nyilvánosságra, majd nézem, hogy a nyilvánosságra hozás követően vajon hogyan alakult az látni. A híreket különböző csoportokba osztályozom, hogy mennyire jók a hírek. Itt esetünkben éppen 10 darab csoportot hoztunk létre, 10 csoportba soroltuk be ezeket a bizonyos híreket, és nézegettük, hogy mennyire jó, meg mennyire kevésbé jó ezen csoportoknak az átlagos viselkedés. Egy ilyen vonal, mit tudom én, 100 darab eseményt tartalmaz, annak az átlag. A tanulság az, hogy valóban borzalmasan gyorsan megtörténik az átlagos reakció. Tehát a tőkepiac nem hezitál, nem gondolkodik túl sokat, azonnal beépíti, azonnal reagál, azonnal beépíti az információt tőkepiaci átlagos. Mindez lényegében egy nap alatt megtörténik. Úgy, ahogy van, jön az információ, a piac lereagálja, holnap már nem is emlékszik erre az egész. Zárójelben jegyezzük meg, hogy amikor mérics kérünk, azért enyhe túlreagálást tapasztalunk, azaz, minthogyha a piac a híreket, akár pozitív, akár negatív híreknek az értékét picit túlreagálná. Minthogyha első gondolatra magasabb értéket képviselőnek gondolná ezt, aztán eltelik egy pár nap, és rájön arra, hogy igen, ez picit túlzás volt, és szépen visszatér. Tőkepiaci hatékonyság példányi szintjéhez kapcsolódó eseményvizsgálatok mérésének ez a módszertan a borzalmasan. Tehát nagyon-nagyon, hogy is mondjam, energiát nem kímélő munka az, hogy beazonosítsak ilyen eseményeket, és meghatározom, hogy pontosan annak mikor volt a bejelentés. Hiszen hiába olvasgatok én újságokat, hiába nézegetek én internetet, hogy az pontosan mikor jött a tőkepiacra, hogy melyik napon történt meg, ezt nem tudom feltétlenül könnyedén beazonosítani. Ráadásul azt megmondani, hogy ez mennyire volt jó, vagy kevésbé jó ez a hír, ami a tőkepiacra érkezett, hát hogy is mondjam, ez ilyen heurisztikus dolog, abszolút szüljét. Éppen ezért elkezdtek alkalmazni egy picit más módszert. Ez a más módszertan egy teljesen más logikára épül, amikor is nem konkrét eseményeket keresünk. Pontosabban ez nem igaz, hogy nem konkrét eseményeket, mert abszolút konkrét eseményeket, csak nem ezzel a módszert. Hanem nézegetjük az árfolyam változásokat, és kiugró, mondhatnám, hogy abnormális árfolyam változásokat próbálunk megtalálni. Ennek a módszernek az az előnye, hogy sokkal-sokkal egyszerűbb. Tehát nincs más dolgom, mint az adatokat beszorni egy óriási adatbázisba, és az adatbázis segítségével kiválasztani, kikutatni, hogy hol volt olyan mértékű árfolyam változás, amihez biztos, hogy valamiféle különleges dolog kellett, hogy kapcsolódjon, és lényegében statisztikai módszerekkel próbálunk kiválasztani ezeket a bizonyos eseményeket. Hogyha ezt teszem, akkor az eseménynek a pillanata, a bejelentés, a piacra való érkezés az sokkal-sokkal pontosabb és sokkal könnyebben beadás. Lássuk, hogy milyen általános eredményeket tapasztalunk. Illetve pontosabban még a módszertanhoz kapcsolódóan, hogy mindenki értse, hogy miről van szó, nem teszünk egyedet, mint egy karakterisztikus egyenes földből megpróbálunk felrajzolni az adott értékpapírhoz kapcsolódóan. Ez itt éppen a matának és a Buxnak a kis regresszívus egyenese, azaz a matának a karakterisztikus egyenese, és mondjuk egy 95%-os konfidencia intervallumon kívül eső ilyen hozamadatokat próbálunk beazonosítani. Ez azt jelenti, hogy itt esetünkben sokkal-sokkal nagyobbat esett a piac, vagy sokkal nagyobbat esett a matáv, mint amekkorát a piac szerint kellett volna, hiszen a piac ehhez képest jóval kevesebbet esett. Tehát olyan helyzeteket választunk, ez egyébként kb. 10 évi alatt, amik valamilyen speciális oknál fogva, nem tudjuk, hogy mi az ok, de be tudjuk azonosítani, hogy ez az adatpont, ez milyen dátumhoz tart. Egyébként, hogyha valaki akarja, akkor a dátumhoz kapcsolódó napot szépen felmutatja az újságokban is, megnézi, hogy vajon milyen esemény volt az, mi indokolta, hogy ekkora árfolyam változás történt az adott értékpapírnak, amikor a piac egyébként nem ezt csinálta. Konkrétan a hazai tőkepiacra történő mérésünk az ezt az eredményt hozza, ami lényegében egybevág azzal az általános eredménnyel, amit az előbb felvettünk. Tehát a hazai tőkepiacon is, ha lemérjük ezt a bizonyos túlreagálást, ami túlreagálásnak a mértéke negatív hírek esetében egyébként sokkal erősebb. Tehát ha jön egy negatív hír, akkor sokkal jobban megijednek az emberek elsőre, mint amennyire kellene. Túlreagálják, aztán a piac rájön erre az egészre, és szépen visszahúzik ezt. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez szignifikáns ez a túlreagálás, akkor bizony ezt ki lehet használni. Tehát akkor a tőkepiac azért nem feltétlenül teljesen hatékony. Hogyha standard rezidumokat nézegetjük, azaz konkrétan a hozamot, amit így realizálni tudunk napról napra, ezt a többlet hozamot, akkor nagyjából ezt tapasztaljuk. Itt a 30. napon van az információ bejelentése, tehát úgy vizsgálódtunk itt, hogy a információ az abnormális hozam kialakulását megelőző 30 nap, és utána következő 30 napot vizsgáltuk meg, és szépen azt látjuk, hogy az abnormális hozam az lényegében nulla, tehát semmit nem csinálhatunk, persze, lényegében is van. Amikor viszont jön az információ, akkor olyan, mint hogy ez így, hogyha megtriggerelni ezt az egész, és szépen kiugrik, aztán vissza. De azonnal beépül az információ, majd utána szépen vezet tovább, lényegében a szalait látjuk ott, ami hát semmi. Ami érdekes azért, zárójelben jegyzem meg, már előjáróban, itt ez a rész, itt a 30. nap előtti rész, hogy ott azért már elkezd beleépülni ez az információ, még mielőtt az információ bejelentésre kerülne, bár hozzáteszem, hogy ez nagyon-nagyon szerény. Ez még meg a legjobb. Ez oké. Tehát látjuk, hogy ha napi szinten vizsgálunk, tehát konkrétan minden nap a tőzsde adott értékpapírjai vonatkozó mindenféle záró értékekkel kalkulálunk, akkor ez lényegében egy-két nap alatt megy. Azonnal a piac reagál, de vajon tényleg kellene egy nap? Tényleg ennyi időről van szó? Gyorsaság kérdéséről, hogyha beszélhetünk, akkor érdemes egy picit mélyebben. Régebben, amikor maga a tőkepiaci hatékonyság félelmes szintje elméleti szinten, elméleti sikon felmerült, természetesen senki nem gondolt arra, hogy ez perces szinten kellene is. Csak elméletben azonnal beépült, és a vizsgálatokra leginkább napi hozam, vagy napi árfolyam adatok állnak rendesen. Semmilyen. Valójában 80-as évek vége, amikor az Android Pitch adatbázis létrejön, amikor is azt hiszem, hogy 81. decemberétől 83. januárjáig áll össze egy olyan adatbázis, ahol az NYSC összes tranzakcióját bemutatja. Ez konkrétan 15 millió tranzakciót jelent, ami olyan adatbázis, aminek a kezelésére addig egyszerűen nem volt lehetős. Tehát nem volt megfelelő kapacitás, nem volt számítógépek, legalábbis amire ekkora mennyiségű adatot rá lehetett volna pumpálni. 80-as évek elején ez létrejön. Mára egyébként az abszolút hozzáférhető. Tehát a TAPU nevű Trade and Quotes adatbázis az NYSC-nél megvásárolható, és az összes tranzakciót látjuk az ajánlati könyvet, kötésmistát, tehát mindent látjuk gyönyörűen szépen, ami alapján napon belül is már vizsgálódik. Perces felbontásban vizsgáljuk, és a 15 percen belül fennálló mindenféle kiugró abnormális hozamokat keresünk. Megnézzük, hogy mi a helyzet a nyitás után, és ezeket próbáljuk össze. Na, akkor belül érkezik valamiféle információ, azaz, hogyha nulla pillanatnak vesszük a kiugró árfolyamat adott, azt látjuk, hogy nagyjából a mínusz 10 percnél kezdődik, majd úgy nagyjából 15 perc alatt ugyanúgy van az egész belül. 15 perc. Nem egy nap, nem két nap, nem egy hét, 15 perc. A negatív árfolyam változás mondjuk úgy, hogyha az információ nyitás előtti szakaszban érkezik, akkor így történik ez a látványban. Piac lényegében kinyit, és ami az előző napi zárás és a nyitás között történt, abban szent másodpercben reagál. Úgy, ahogy van az egész. Negatív és pozitív hírek esetén nyilván. Magyarul ez azt mutatja, hogy tőkepiac hihetetlenül. Zárójelben jegyezzük meg, hogy ezeknél a mérési eredményeknél is némi túlreagálást tapasztalunk, különösen azoknál, ahol nincsen egy picien settlement time, nincsen idő a leigazodásra, nincs idő arra, hogy feloldozzon. Hiszen, hogyha éjszaka vagy hajnalban érkezik az információ, akkor van időnk arra, hogy pontosan meghatározunk ennek a valós értékét, és a piac bölcs, racionális, nem fog túlreagálni. Ezzel szemben, hogyha a nyitvatartási idő alatt érkezik ez az információ, és azonnal reagálni kell rá, akkor bizony némi túlreagálást mérünk, mind a negatív, mind pedig a pozitív hírek esetén. Tehát van némi túlreagálás, de hozzáteszem, hogy ez azért nem olyan gyors. Ezek mind szépek, ezek az eredmények azonban aránylag sokat támadják. Ezeket nevezünk szintetikus eseményvizsgálatoknak. Szintetikus eseményvizsgálatok azért támadják, mert, hogy is mondjam, nem valós információ érkezésről van szó, csak mindenféle abnormális árfolyam változásokról, amiket mérünk a tőkepiacon, mögött. Van-e fundamentális információ, vagy nincs, ezt nem tudjuk megmondani, hiszen senki nem mutatja ezt, senki nem nézegette ezt. Azaz, érdemes lenne azt megnézni, hogyha jön egy valódi fundamentális hír, akkor vajon arra a tőkepiac mennyire gyorsan reagál, mondjuk perces felbontás. Következő tanulmányomnak az eredményét prezentálom, egy különleges is tanulmány volt, mégpedig azért, mert tényleg olyan eseményeket választott, amelyek kétséget kizáróan egészen biztos, hogy előre jelezhetetlen események. Konkrétan 21 darab esemény talált, nagyon-nagyon szerint. Tehát nagyon kevés ez az esemény, és nem rövid időtávon dolgozt fel, 1989-től 2002-ig. Kifejezetten a rossz hírekre koncentrál. Tehát csak rossz híreket, negatív híreket választ, és ebből is olyanokat, amelyekről bizonyítható, hogy nem lehetett előre látni. Tehát például olyan, hogy zátonyra fut egy olajszállító volt, óriás tanker. Az Exxon Mobile-nek egyébként egyik hajójáról van szó. Hát ez tényleg nem lehetett előre. Tehát egészen biztos. Repülőgép szerencsétlenség, United Airlines, USAA, lezuhan a repülő. Vajon ennek az információnak mennyi idő kell ahhoz, hogy beépüljön? Ráadásul ezek gyönyörűen naplózott események, tehát percre pontosan meg lehet mondani, hogy mindez mikor történt. Hiszen van fekete doboz, van mindenféle, tehát ezeket pontosan tudjuk. Üzemrobbanás. Tehát mindenféle vegyipari cégeknél előlelő fordul ilyesmi. Hát ez alatt a cirka 10 év alatt is volt egy pár, hát itt látható, hogy ki. Igazgatók, elnököknek mindenféle halála, pontosabban nem mindenféle halál, hanem kifejezetten váratlan halál. Tehát az, és rosszat mondom, de az, hogy valaki, mit tudom én, hasnyán mirigy rákban szenved, az várhatóan meg fog halni. Tehát ő nem számít, ő nem kerülhet bele az adatbázisba, viszont hogyha valaki még tudom, egy durva stroke elvisz, arra nem nagyon lehetett számítani, az rendben van. Elüti az autó, az is oké, az is működőképes. Ilyeneket is. Ebből a 21 eseményből összesen 6 darab volt olyan, ami egyébként a tőzsde nyitvatartása alatt történt. Azért szép, mert tényleg látszik, hogy ezek véletlenszerűek ezek az események. Ugye egy nap van összesen 24 óra, amely 24 órából mondjuk 6-7 órában nyitva a tőkepiac. Tehát gyönyörűen pont nagyjából annyi, amennyi véletlenszerűen a nyitás alatt kellett pont annyi van, tehát nagyon szeretjük az ételt. A maradék meg nyitvatartási időn kívül is. Hát ezek itt konkrétan az eredmények, perces feloldás. Tehát értelemszerűen a nulladik perc az az, amikor maga az információ bekövetkezik, és a piros vonal lenne az átlag. Azt látjuk, hogy lényegében innen 30 perctől kezdve már nem nagyon változik az átlag. Tehát ezek a hírek pillanatok alatt beírják. Konkrétan, hogyha elválasztjuk egymástól a nyitvatartási idők alatt is azon kívül eső információkat, nagyjából ilyesmit látunk. Ami a nyitvatartási idő alatt történik, annak a feldolgozásához némi időre van szükség. Ez a némi idő, ez jól láthatóan cirka 20 perc, 15-20 perc, 30 ilyen. Azoknak viszont, amik a nyitvatartási idő kívül esnek, azoknak lényegében semmi időre nincsen szüksége, amikor kinyit a tőkepiac, egy-két perc alatt az egész reakció lezárul. Semmi pont, bezárul a kör. 5-5 percre az egész bejöttünk. Ez viszont azt jelenti, hogy a tőkepiac pangíros. Hihetetlen. Sokan semmi egyébre nem vadásznak, mint arra, hogy félreállott a példépapír talán. A félreállott a példépapír kétféleképpen jöhet létre, vagy úgy, hogy valami miatt, tehát semmi nem változik a cégnél, csak valami ilyen fura dolog eltolja az árfolyamokat, az egyensúlyítót, és félre lesz állatot. Vagy az, hogy az árfolyamok változatlanok, de mögötte a társaságnak az értéke megváltozik. Lesz van a repülőgép, és ezért még tudom én az elkövetkezendő esztendőben kevesebben utaznak azzal a régi társaságnak. Vagy lesz van egy, vagy elsüllyed egy tankerhajó, és óriási veszteség realizálódik, ezért nem tudunk tehát a társaság jövedelem termelő képességét ez komolyan megváltoztatja, viszont az árfolyam egyelőre változatlan, és ezt le tudja reagálni. És az a kérdés, hogy mennyi idő alatt, konkrétan azonnal. Borzalmasan. Ez a gyorsaság pedig oly fontosságú mozzanat, hogyha mi ilyen fundamentális információk alapján szeretnénk meggazdagodni, szeretnénk többlet hozamokat realizálni. Ha ez a beépülési folyamat gyors, már pedig borzalmasan akkor lényegében mire én felismerem azt, hogy ez megtörtént, realizálom, hogy az Exxon Mobilnak elsüllyedt a hajója, hogy a Gillette-nek a vezérigazgatóját elvitte egy agybérzés. Mire én ezt olvasom, addigra a piac már el is felejtette. Már réges-régen beépült az árfolyam. Azaz hiába nézegetem én az újságot, hiába olvasgatom én az internetet, mire az internetre felkerül ez a hír, addigra már megjárt 50 ezer ember, akik mind-mind arra vadásznak, hogy beépítsék az árfolyamokat, pontosan nem arra, hanem hogy arbitrást csináljanak, csak hogy az arbitrás kereséssel, a kockázatmentes hozamra való törekvéssel értelemszerűen keresletet támasztanak az adott értékpapírra, sokan akarják venni gyorsan, még mielőtt elmenne az árfolyam, és ők maguk tolják fel az árfolyamot. Azaz, ilyen módszerrel normálisan nem fogok tudni abnormális hozamokat előtt. Kivéve. Kivéve akkor, hogy én vagyok a szerencsés. Én vagyok a szerencsés nyertes, hát egy szerencsés vagy nem szerencsés, aki pont látom, hogy szerencsétlen vezérigazgató elviszi magát. Ott vagyok a kórházban, mert mit tudom én, fáj a lábam, és látom, hogy viszik be, és akkor kiderül, hogy a Zsillett vezérigazgatója, és éppen nálam van a laptopom, és éppen van a lány kapcsolat, kiszámolom, hogy ez értékkel bír ez az információ, és azonnal megsortolom, az üzletet megkötöm, van rá válasz is a tőkepiacon, na akkor nyert. Annak a valószínűsége, hogy ez működjön, extra költségek nélkül jussak én hozzá az információt. Hát összességében ennek a valószínűsége lereagáljon ezeket, megmérje az értékét, hogy mindenféle át, ennek elég csekély a valószínűsége, ez nem nagyon fog működni. Összességében, hogy összerakjuk az esemény vizsgálatok eredményét, azt kell, hogy mondjuk, hogy ezen fundamentális információk alapján történő kereskedésnek az égetett a világon semmi értelme nincs. Amikor én ezek alapján óriás hozamot szeretnék elérni, akkor a tőkepiac ezt már réges-régen lereagál. Tehát ez nem fogja. Marad még egy szint, a tőkepiaci hatékonyság erős szint. Tőkepiaci hatékonyság erős szintje az a bententes információkra, az exkluzív információkra. Olyan információkra, amelyet monopól jelleggel birtokolnak mindenféle személy. Amit a nagy nyilvánosság még nem. Vajon, hogyha ilyen információ jut hozzá, ezzel képes leszek-e abban, hozzá elérni, avagy sem. Ez ügyben. Hogyha az esemény vizsgálatokat kezdjük el nézegetni, akkor ez egyébként segít, még pedig akkor, ugye eddig mindig, amikor esemény vizsgálatokat néztünk, a nulladik időpont az volt, amikor az információt bejelentett. De ha megnézem azt, hogy a nulladik időpont előtt mi történik, akkor hogyha ezen információ bejelentése előtt már elkezd bedifundálni ez az információ, már elkezd mozogni, fölfelé az átfolyam, csak nem olyan intenzíven, az azt jelenti, hogy volt néhány ember, aki ezen információ tudatában volt már, és ők már elkezdtek transzaktálni, csak még nem voltak elég sokan ahhoz, hogy teljesen eltolják az átfolyamot, egyébként az ő szerencséjükre, de amikor az információ beép, vagy megjelenik nyilvánosan, akkor rácsap a köz, és azonnal lerakja. Az alapvető tanulmányok, amelyek tüketési hatékonyság erős szintjéhez kapcsolódtak, bententes információkat mindenféle olyan emberekkel próbálták kapcsolatba hozni, akik nagyon-nagyon közel állnak. Például befektetési tanácsadókhoz kötötték ezt, mégpedig azért, mert azt gondoljuk, hogy a befektetési tanácsadók azok semmi egyébben nem foglalkoznak, azzal, hogy az ő általuk kezelt mindenféle információk azok tudira legkisebb. Sőt, ők bizonyára olyan információkat is hozzájutnak, amihez egyébként a hétköznapi ember nem. Ma már ezek a befektetési tanácsadók általában nem a befektetési információ köréhez kapcsolódó személyek, hanem jóval inkább a tényleg szintű tőkepiaci hatékonysághoz kapcsolódó személyek, leginkább azért, mert hihetetlen gyorsan már az információ áramlás. Tehát nem gondoljuk azt, hogy ezek a befektetési tanácsadók egyébként a tőkepiacról sokkal-sokkal többet tudnak, mint egy átlagos. Azt gondoljuk, hogy nagyjából az, de mivel ezzel foglalkozunk egész nap, hát bizonyára a pontos mérésük a kockázattal kapcsolatban a várakózalokat tudják, tehát ennyi ide egyébként az összefüggéseket, vagy fundamentális információkra, hogy önálló többlet lenne, ezt nem gondoljuk. De 1933-ban, amikor ez a bizonyos tanulmány születik, akkor még abszolút ezek olyan emberek, akik tényleg közel vannak a tűzhöz. Tehát egy hétköznapi befektető legfeljebb egy napi lapból tud értesülni azokról az információkról, amik történnek, ők pedig mindenféle sajtótájékoztatókon, mindenféle gyors jelentéseknél, profit warningon, minden ilyenen ott vannak. Tehát valóban olybá tűnik, hogy ezek az emberek szoros kapcsolatot ápoltak akkoriban a mindenféle vállalat vezetőkkel. Azt nézték meg, vajon az általuk adott tanácsok, amik 28 és 32 között adtak, azok vajon mennyire voltak jó? Az volt az elszomorító, hogy lényegében több rossz tanácsot adtak, mint amennyi jó. Ez is baj egyébként, tehát ez is a tőkepiaci hatékonyságnak ellen van, mert normálisan pont annyi jó kellett volna adni, mint amennyi rosszat, tehát nem szabadott volna, hogy szignifikánsan elkérjen akár jó tanács, akár rosszat. De itt konkrétan több volt rossz. 1909. Hát annyiak is lehet, bár hozzáteszem, hogy a világválság az inkább a 30-as évek. Hát igen, ez 28-32-ig nem feltétlenül. Tehát miért? Tehát hogy mondjam, ő nekik, hogyha ők bententesek, akkor ugyanúgy kell tudniuk, hogy ez vagy az fog esni. Tehát ebben nincsen differencia. Sőt, hogyha ők azt mondják, hogy short pozíciót kell felvenni, és azon kell nyerni, hogy esik az árfolyam, akkor tehát nem. Tehát attól, hogy válság van, sőt, minél inkább válság van, annál inkább, hogy mondjam, ki vannak élezve az emberek, ki vannak éhezve az információkra, tehát annál inkább a bentetes információ nagyobb értékkel bír. Tehát nem. 1970-ben 19 darab ilyen elemző cégnek a múltbeli teljesítményét vetették össze azzal, hogy mi következett. Tehát konkrétan ezek a befektető tanácsadó elemző cégek, ezek készítenek elemzést. Hogy mi várható, mibe érdemes befektetni a következő időszakban, meg ilyesmi. És megnézték, hogy vajon mennyire adtak jutat. Megnézték az 5 éves hosszú távú prognózisokat, konkrétan nem jöttek sem. Megnézték az 1 éves prognózisokat. Itt is azt lehet látni, hogy egyáltalán nem voltak jobbak azok a tanácsok, mint hogyha össze-vissza fektettem volna. Megnézték azt is, hogy oké, rendben van ilyen általános tanácsokat adni, általános elemzéseket adni a piac egészére vonatkozóan, hát ez olyan fura dolog. Mégiscsak vannak specializálódott mindenféle elemzők, akik kifejezetten az olajipari cégekre, az élelmiszeriparra, mezőgazdaságra, mit tudom én, hajógyártásra, ilyenekre specializálódnak, és megnézték az ő elemzéseiket is. Az a vicc, hogy tőlük sem találnak semmiféle pozitív apropányos adatot. Tehát hiába nézegetem én ezeket az elemzéseket, ezek elemzések segítségével nem tudok többet hozamra szerteni. Természetesen volt olyan, aki egy adott évben sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint más. Tehát, hogyha azt az elemzést abban az évben figyelembe vettem volna, akkor óriási hozamra tettem volna szert. De olyan egy sem akar, aki a vizsgált időszakban, hosszú távon, minden évben jó tanácsot tudott volna. Tehát az lehetséges, hogy valaki véletlenül egyszer a tutira tett, de a következő évben meg nem, aztán meg megint nem, aztán meg néha megint igen. Átlagosan nem tudtuk volna túlszállni a piacot, hogyha ezen elemzői változások alapján keresünk. A másik óriási csoport, akikről azt gondolják az emberek, hogy mindenféle demtendes információval rendelkeznek, ezek a befektetések. Ez a tanulmány, ami 1968-ban született Michael C. Jensen nevéhez kötődik, azért szeretjük Michael C. Jensen, mert ő az, aki az alfa nevezetű kis mértéket az abnormális hozam méréséhez hát megalkotja, pontosabban definiálja, a karakterisztikus egyenesnek a tengely metszete, mert az normális esetben éppen nullánál kellene, hogy metsze a függőleges és a vízszintes tengely, és nem ez történik általában, hanem vagy pozitív, vagy negatív abnormális hozamot mérünk, de ezeknek az átlaga az éppen nulla, és a nulla körül sűrűsödnek ezek, tehát hogy mondjam, nem, tehát egyrészt, és másrészt meg ezek az időben korrelálhatóan nem tudom előre jelezni ezeket a pozitív vagy ezeket a negatív alapokat. Ő volt az első, aki befektetési alapoknak a teljesítményét kockázattal korrigálni. Azért érdekes ez, mert ezt megelőzően ezen tanulmány előtt is megjelent marha sok olyan tanulmány, ami befektetési alapoknak a teljesítményét vizsgál. Csak az volt a vicc, hogy amikor ezeket a vizsgálatokat végezték, akkor, amikor eredményt kellett hirdetni arról, hogy melyik befektetési alap a jó, meg melyik a rossz, akkor ezen eredmény hirdetésnél azt hozták ki nyerőnek, amelyik a legmagasabb hozamot csinálta az előző évben, meg az azt megelőző évben, az azt megelőző évben, és akkor ennyivel lezárták a történetet, pedig ez nonsens. Hiszen az eddigi tanulmányok alapján már mindenki számára világos, hogy amikor én hozamokat, elmúlt időszak beli átlagos hozamokat mérek, az egyik társaságnál ezt a hozamot mérem, a másik társaságnál meg itt tudom én ezt a hozamot mérem, vagy mondjuk itt ezt a hozamot mérem, akkor ez egyáltalán nem lesz jó, mint ez a társaság, főleg nem akkor, hogyha az egyensúlyi modellemnek az értékpapír piaci egyenese így meg. Hiszen az azt jelenti, hogy ez a portfólió ezen béta kockázathoz illeszkedő egyensúlyi hozam fölött tudott ennyivel teljesíteni. Ez az értékpapír, ez meg ennyivel lejjebb teljesített. Tehát ez hiába csinál abszolút értékben magas hozamot, magasabb hozamot, mint ez a másik. Ez sokkal-sokkal rosszabb, mert jóval kockázatosabb volt, mint ez. Tehát amikor méricskével, akkor természetesen a kockázattal korrigálni kell ezeket a hozamokat. Ő 45 és 64 között mérte a társaság. Összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a befektetési alapok, ezek átlagosan éppen az értékpapír piaci egyenesen ülnek rajta ezek a dolgok. Nem tudnak magasabb hozamokat elérni ezek a kiváló portfólió menedzserek, akik a befektetési alapoknál kezelhetik a mi pénzt. Volt némi többlethozam, de ezt a többlethozamot viszont elviszik a költség. Tehát, hogyha megfigyeljük azt, hogy a befektetési alapokhoz kapcsolódó tranzakciós költségek milyenek, rá kell, hogy jöjjünk, hogy ha még ott méricskélünk is valamiféle többlethozamot, akkor az a költségekkel elszáll, de volt még egy borzalmasan érdekesség, ami jóval később, igazából a 80-as években megjelenő tanulmányban húzza le a leplet erről az egész ügyről, hogy miért is mérhetett Michael C. Jensen némileg magasabb hozamot a befektetési alapon. Ezt az ügyet survivorship bias-nek nevezik el, ez a túlélési torzítás. És az a fura ebben az egész történetben, hogy amikor én befektetési alapokat kezdek vizsgálni, akkor értelemszerűen olyan befektetési alapok kerülnek bele az általam vizsgált alapok körébe, amelyek az általam vizsgált periódust azt végigírják. Hiszen amelyikre nincsen teljes hosszú adatom, azokat általában kiszoktam dolgozni. Mármint a befektetési alapoknak az a jellemzője, hogy azokat, amelyek hosszú időn keresztül, hát a hosszú időt azt értsük úgy, hogy egy-két évig, hogyha rosszul teljesít egy befektetési alap, azt az alapkezelő általában meg szokta szüntetni. És egy új nevű befektetési alapot hoz, akár ugyanazon a befektetési politikával, mindennel, csak ad neki egy másik nevet. Mégpedig azért, mert hogyha hosszú időtávon keresztül egy befektetési alap rosszul teljesít, akkor abban nem szívesen fektetnek az ember. Ezt elkerülendő, ők viszont abból élnek, hogy sokan fektetnek be, és akkor hát ott mindenféle költségeket tudnak elszámolni az alap terjére. Tehát létrehoznak egy másik alapot, elkezdik reklámozni, szűz, nincsen még múltja, viszont az elemzésekben ezek az elhalott befektetési alapok nincsenek rendben. Azaz csak azokat nézegetem, amelyek túléltek. Azokat, amelyek elpusztultak és negatív hozamokat produkáltak volna, azok nincsenek benne az alapot. Hogyha ezeket is beletesszük, akkor összességében a tőkepiacon tranzaktáló kiváló befektetési alapok semmivel nem tudnak többet, mint amit a tőkepiac átlagosan. Ahogy feljövünk a tőkepiaci hatékonyság vizsgálata, egyre-egyre több anomáliával találkoznak, és találkoznak mindenféle információkkal, a információ olyvá tűnik, hogy nem épülnek be az átlagosan. Éppen ezért 1991-ben tőkepiaci hatékonysághoz kapcsolódó egyik alapműben definíciót, ami alapján azt mondjuk, hogy minden információt tükröz az árfolyam, egy némileg megváltoztatás. Ez a megváltoztatás, ez csak annyit jelent, hogy igazából minden olyan információt tükröznek az árfolyamok, amely információ beépülésével kapcsolatban hozható árfolyam változás kompenzálni fogja az információ szerzéséhez és a tranzakcióhoz kapcsolódó költségeket. Magyarul az egyensúly továbbra is fennáll, csak annyival, hogy elfogadjuk, hogy az információszerzéshez meg a tranzakcióhoz költségek kapadnak, és értelemszerűen, hogyha azt várom, hogy az információ beépülésével nem jönne létre magasabb hozam, mint ez a tranzakciós költség, akkor nem fogom meglépni ezt a tranzakciót. Nem fogom az értékpapírt eladni, vagy megvásárolni. Ez viszont azt jelenti, hogy elfogadjuk némi hatékonyabb. Elfogadjuk azt, hogy eltérhet a tökéletesen tükröző, tökéletesen összes információt tükröző árfolyamtól az árfolyam, de ettől még a várható hozamokat, a normál profitot, azt, mint a Keppen modell felír, azt egyáltalán nem tettük. Nézzük most meg konkrétan azt, amiről a bevezetőben beszéltem. Nézzük meg, hogy mi történik a nyilvánosságra hozás előtt. Konkrétan nagyjából ezt tapasztaljuk. Azaz, igenis a nyilvánosságra kerülő információ már előtte elkezdenek azért beleépülni az árfolyamba. Azaz, igenis ezek az exkluzív információknak van értéke, nem is komolytalan értéke van, hiszen hogyha én már itt tudok valamit és elkezdek vásárolni, meg néhányan tudunk, elkezdünk vásárolni, már látszik, hogy változik az árfolyam, de a valós árfolyam változás majd akkor történik meg, amikor ez a bizonyos információ nyilvánosságra kerül. Nagyjából, hogyha modellezni akarjuk, akkor nagyjából ezt látjuk. Amikor a bentes információ megjelenik, akkor van némi abnormális árfolyam változás, de igazából a nagy lökés akkor jön, amikor a népezés mindezek. kiemeltetés információ. Csodálatos, hogy éppen ezen a héten kell ilyen exkluzív információkról beszélni, illetve tőkepiaci hatékonyság erős szintjéről, hiszen ezek alapján az világos, hogy azzal, hogyha valaki ilyen rendfeltes információhoz jut, azzal igenis többet hozadok a rendben. Kérdés az, hogy ez mibe kerül. Vajon mennyibe kerülne nekem az, hogy rendfeltes információhoz is? Tehát, hogyha én ezek használni szeretnék, és komolyan rendfeltes információkra akarok ráállni, akkor ezt úgy tudom megszerezni, hogy minden egyes ilyen komolyabb nagy vállalathoz, részvénytársasághoz beültetek olyan arcokat, akik engem informálnak. És természetesen ahhoz, hogy ezek engem tudjanak informálni, megfelelően magas pozícióba kell, hogy kerüljenek. Tehát például igazgató tanácsba kell, hogy üljenek, vagy mit tudom én, a cég könyvvizsgálója kell, hogy legyen, vagy a könyvelésen kell, hogy dolgozzon, tehát magas beosztásba kell, hogy legyen, és rá kell vennem őt arra, hogy súgja. Bármikor információhoz jut, engem gyorsan hívjon föl titokban, úgy, hogy egyébként ezt a pszát nem tudja meg, a pénzügyi szervezetek állott felügyeletet, és utána én, mint egy független szereplő, elkezdek transzakni. Mégpedig azért, mert neki tudós. Tehát ő nem teheti ezt. Tehát könyvvizsgáló, könyvelő, gyors jelentési szezonban, audit szezonban egyszerűen nem szabad, hogy transzakáljon. Pont azért, mert olyan webfeltes információhoz jut, amivel értelemszerűen többet hozamra tudna szerteni. Tehát ez szabályozott. Sőt, a legdurvábban tiltja a törvény azt, hogy ilyen rettentes információkat ő kiadja. De azért szerencsés pont ezen a héten erről beszélni, mert az Egyesült Államokban éppen ezen a héten, vagy talán múlt hét végén volt egy ilyen nagyon-nagyon durva botrány, ahol is a Securities Exchange Commission letörölte azt, hogy az IBM, a McKinsey, a nem tudom, hogy milyen GE, óriási cégeknek nagyon magas beosztású emberei összejátszottak néhány brokerrel, kiváló információkat toltak kifelé, és mit tudom én, hány év alatt, mondjuk 10 év alatt 25 millió dollárt tettek szert ezen keresztül, cserébe most várhatóan 20 évet ülhetnek mindannyian külön-külön együtt. Tehát azért ez óriási kockázattal. Az ember, egy józan ember nem szívesen kockáztatja azt, hogy őt börtönbe zárják azért, hogy ilyen hozamokra tegyen szert. Ráadásul gondoljuk végig, az, aki ezt az egészet kitalálta, és ezen hasznot akart húzni, annak vajon mennyi pénzt kellett fizetnie az IBM-es gurunak? Mennyi pénzt kellett fizetnie a McKinsey-s gurunak, aki ugye könyvvizsgál mindenféle cégeket, például az IBM-et, és akkor onnan információkat, hogy ki nyer. Mennyibe kerülhet vajon egy magas beosztású, az igazgató tanácsban, vagy az elnökségben ülő ember megfizetni azért, hogy ő vállalja annak a pici-pici kockázatát, hogy őt valaha is lecsukjuk. Ez borzalmasan drága. Tehát ennek nagyon-nagyon magas a tranzakciós költsége. Józan ember ilyet nem csinál. Különösképpen akkor, hogyha valóban ez a törvény bünteti, és néha még egy csípik az ember. Tehát ez nem csinál. Magyarul vitathatatlan, hogy ezzel többlet hozamra lehet szertenni, de normálisan ezt nem szabad. Törvény tiltja. Azaz, hogyha konkludálni szeretnénk, akkor azt tudjuk mondani, hogy a technikai elemzés, nem sokat ér. De konkrétan fahatás. Véletlen szennyi jelenleg uralkodik a tőkepiacokon, tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjét, lényegében nem tudjuk cáfolni. Nem működik. Fundamentális elemzés nagyjából ugyanúgy. Tehát véletlenül érkező információk végtelenül gyorsan, és helyesen épülnek be az árfolyamokba. Tehát magyarul ehhez, hogy ez működjön, az kellene, hogy le tudjak győzni mindenkit, azonnal hozzájusson az információ, gyorsabban számolja, gyorsabban adja a megbízást, és mindenkit levet. Ez lényegében nem működik. Legalábbis, amit az esemény vizsgálatok alapján látunk, ez nem. Marad az exkluzív információkkal történő abnormális hozamnak a reménye, ami viszont nagyon nagy veszélye. Valójában, hogyha a tőkepiaci hatékonyság gyenge és félelő szintjét igazolni tudjuk, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem nagyon van esély arra, hogy valaki tőkepiacon bármiféle ilyen jellegű elemző segítségével óriási hozamokat tegyen. Fenntartásunk az eddigieknek megfelelően leginkább az erős szinttel kapcsolatban van. Bár azt kell, hogy mondjam, hogyha ezeket a bizonyos költségek, tehát konkrétan pénzbeli költségek, társadalmi költségeket, ami ilyenkor megjelenik, ezeket figyelembe veszem, összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy a tőkepiaci hatékonyság erős szintjével szemben fennálló érveket sem kell feltétlenül komolyan. Magyarul tőkepiac rendkívül hatékony. Hogyha azt látom, hogy egy értékpapír pillanatra is magasabb hozamot ígér, mint az egyensúlyi hozam, tőkepiac azt azonnal észrevesz, azonnal lerak. Nem nagyon lesz lehetőség arra, hogy megvegyük. Eugene Fama az egész gondolatnak, az egész tőkepiaci hatékonyságot adja, következőképpen fogalmaz. Azt mondja, hogy a tőkepiaci hatékonyságot alátámasztó bizonyítékok nagyon nagy erejűek, és a helyzet az, hogy a közgazdaságtanban szokatlan módon az ellenbizonyítékok végtelenül szerint. Azért mondhatja bátran, mert a közgazdaságtanban, amikor megjelennek mindenféle fogalmak, közgazdaságtanban, amikor tökéletes piacról beszélünk, és almával meg körtével kezdünk el magyarázni, kereskedelmet, kínálatot, meg ilyesmit, akkor egészen bizonyos, hogy mindenki, aki ezt hallja, az némi szkepszissel fogad. Amikor a tornacipők piacán azt látjuk, hogy ez tökéletesen árazódik, meg egy láthatatlan kéz jön, és ez rendbe teszi a dolgokat, ez olyan furának hangzik, hogy azért, mert annyira tökéletlenek ezek a piacok. Őket mi az? Ahol pénzt cserélünk pénzre, borzadások ember akar tönkre gazdagodni, ahol az emberek ingyen juthatnak hozzá tömérnek információhoz, ahol az elemzésekhez kapcsolódóan hihetetlen mennyiségű adat áll rendelkezésre, ennél jobb piac nem lesz. És a közgazdaságnak egyéb területein megfogalmazott állítások valóban ezer oldalról támadhatók szembe ezzel. Pénzügyi közgazdaságnak azért egy gyönyörű terület, mert van adat, borzalmas mennyiségű adat, van egyensúlyi modell, amit egyébként lehet támadni, máshol még egyensúlyi modell sincsen. Nem nagyon tudunk a közgazdaságnak területén olyan szép empirikus modelleket mutatni, empirikus mindenféle eljárásokat, alátámasztott elméleti modelleket mutatni, ami leírja azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok, hogyan alakulnak az árak, a mindenféle. Nincsen. Tőkepiac az egyetlen, pénzügyi közgazdaságban az egyetlen ilyen terület, lényegében ez az, amit Eugene Fama ebben a bizonyos mondatban megfogalmaz. Ennek a tökéletes piac, majdhogynem tökéletesen hatékony tőkepiacnak, azok voltak a jellegzetességei, hogy nem jelezhetők előre az árfolyamok, ugye nyilvánosan ismert befektetési stratégiák, ezek nem predesztinálnak semmiféle abnormális hozamra. Bármilyen stratégia, ami egyébként a múltban jó volt, de a piac megismeri, ez önmagát öli meg. Hiszen, hogyha tudom azt, hogy holnap után fel fognak menni az árfolyamok, és ezt sokan tudjuk, akkor az már ma fölmegy. Azonnal föl fog menni, azonnal meg fog változni az árfolyam. Nem fogja ezt kivárni. Minden stratégia, ami előrejelzi az árfolyamokat, önmagát fogja megszüntetni. Azaz a tőkepiacon befektető pont a normál hozamra számíthatnak, annál sem többre, sem kevesebbre, minden pillanatban. Profi befektetők pedig pont olyan hozamot érnek el, mint egy szerencsétlen vak majom, akit leültetnek a Wall Street Journalhoz szembe, és elkezdik dárccal dobálni, és a dárccal kidobott részvényekbe, hogy a befektető az pont a kockázatának megfelelő hozamot produkálni, pont úgy egyébként, mint a nagyon jó szemmel bíró, kiváló portfólió menedzser, aki egyébként a kiváló munkájáért kap egy BMW-t arra, hogy használja. Tehát ezek a kiváló szakemberek, akik egyébként a mi pénzeinket kezelgetik nyugdíjbiztosítási alapokban, befektetési alapokban, mindenféle egyéb helyeken, ezek semmivel nem tudnak többet, mint egy általános piac. Azt vitathatatlan, hogy találunk néhány olyan befektetőt, akik hihetetlenül nagy pénzeket csinálnak. De nagyjából meg tudjuk számolni az egyikezünk. Tehát, hogyha most el kellene kezdeni sorolni önöknek azokat az emberek, akik tönkre gazdagodtak a tőkepiacon, nagyjából 4-5-öt el tudnak sorolni. Akik foglalkozik a témával, lehet tud sorolni 15. De itt lesz a vég. Pedig a tőkepiacon több millió ember keresett. Több millió. Hogy a felében lehet az, hogy ebből összesen 15 olyan van, vagy legyen 100, akik ebből borzalmasan nagy hozamot tudtak realizálni? És vajon fel tudják sorolni azokat is, akik összes vagyunkat elvesztett? Akik egyébként elszegények. És ráadásul ez egy nagyon fura aszimmetrikus helyzet. Hiszen amikor én a tőkepiacra megyek veszteni, legfeljebb a vagyonat tudok. Még megnyerni, végtelen a tét, tehát nincs vége. Tehát fura ez. Sokkal-sokkal többen vannak természetesen, akik elvesztették a pénzüket, csak ők általában nem írnak az újságot. Pontosabban lehet, hogy felél nélkül olvasunk el. De sehol máshol nem találunk ilyen információt, pedig nagyjából tök szimmetrikus lenne a kép, hogyha szimmetrikusan tudnék veszteni, csak ezt nem hagyják az alap. Néhányan természetesen lesznek, akik borzalmasan szerencsések. És egyébként a többség ezt nem is tagadja. A többség elmondja, hogy neki óriási szerencséje volt. Óriási szerencséje volt, és azóta meg olyan üzleteket vállal, amiben nem túl magas a kockázat, de így is hihetetlen sokat keres pénzértékben, nem feltétlenül hozott. Ennyi a a kérdés az, vajon mi a felétől ilyen borzalmasan hatékony üzletek? Miért van az, hogy befektetési alapkezelők óriási fizetéseket adnak a portfólió menedzsernek? Miért van az, hogy a private banking üzletágban kiváló embereknek, akik ott ülnek a pult másik oldalán, óriási pénzeket, tranzakciós költségeket vagyunk hajlandóak áldozni az ő tanácsra? Miért van az, hogy ezek nagy nevű elemzők kiválók? Miért alkalmazunk egyáltalán ilyen elemzőket? Miért alkalmaz a portfólió menedzser a hitelt? Ez egy érdekes. Ugyanis az egész tőkepiaci hatékonyság az attól van, azért tükröződik az árfolyamban lényegében azonnal minden információban. Mert nagyon-nagyon sok olyan ember van a tőkepiacon, aki nem hiszi el, hogy ez ilyen. És mivel nem hiszi el, folyamatosan elemez. Folyamatos elemzésnek meg az az eredménye, hogy valaki nagyon-nagyon gyorsan rátalál és azonnal reagál, amelyet a piac azonnal követ, a piaci szereplők nagyon gyorsan hozzájutnak az információhoz. A tőkepiacok csak akkor lesznek hatékonyak, hogy a megfelelő számú ember van, aki nem hiszi, hogy hatékony. És ettől a borzalmas sok elemzőtől lesz hatékony. Mert ők építik be az árfolyamba ezeket az információkat. Kialakul egy egészen érdekes egyensúly, és bizony azért alkalmazzák ezeket a nagy nevű portfólió menedzsereket a befektetési alapok, azért használják az elemzőket, mert hogyha nem használnák, és sokan elkezdenék nem használni, akkor az a néhány, aki megmarad, az tönkre gazdagodna. Mert ő lenne konkrétan az, aki hozzájut az információhoz. A többiek mivel nem keresik, nem tudatják, nem reagálják le. Ezért inkább mindenki tartja. És tudja, hogy nagyon ritkán jut hozzá ő először az információhoz, nagyon ritkán reagálja le ő először, néha így. És lesz egy gyönyörű egyensúly, amely gyönyörű egyensúly azt hozza a tőkepiacon, hogy az árfolyamok mindig tökéletes. Hozzáteszem, hogy a kisbefektető óriási köre, aki kimegy a tőkepiacra, és technikai jellemzéseket végez, azért épül be a technikai információ, azért nem tudok hozzá a mintázatok alapján árfolyam többlethez jutni, mert valami sokan vannak, akik ezt csinálják. Azért nem fogok tudni fundamentális információval, mert nagyon sokan vannak, akik ezt csinálják. És a kisbefektetők ezt imádják, élvezik, tetszik neki, szeretik, leprogramozzák, figyelik, ahogy a program kereskedik, nézi azt, hogy mikor alakulnak ki fej és lábadalak, és csapja a gombot, nyomja az Enter-t, kiválasztja a lehető legvolatilisebb részvényeket, ami egész nap így ugrál, hogy tudja nézni, és már golyózik a szerencsétlennek, de nézi és élvezi. Ez borzalmasan fontos. Mégpedig azért, mert ezek a szereplők óriási volatilitást visznek a tőkepiacon, hozzák a súrlódást, hozzák azt, hogy eltolják néha az egyensúly árfolyamról részvényeket. És ezt a piac többi szereplője meg észreveszi, és lereagálja, és szépen visszatolja. És ez egy állandó folyamat és egy állandó rezgés működtetés visz a tőkepiacba. Aki játszik a tőzsdejátékon, az már most tapasztalja ezt, hogy olyan borzalmasan gyors ez, annyira gyors, hogy ez valami hihetetlen. Hát, ilyen. Hát, angol György kollégámmal, akkor mi is összeállítottunk mégiscsak a heti portfóliumunkat. Legyen maguk is kapjanak valami kézzel fogható, ugye itt kétféle arc van, van, aki komolyan néz bele a kamerában, van, aki elhallva magától, hát nagyjából ezt próbálja itt reprezentálni ez a két kép. Nagyjából itt ez a mi ajánlásunk. Állam kötvényt ajánlunk nem túl nagy mértékben, 12,32%-ig, MOLT egy kis Richter megoldott. Állam kötvényt leginkább azért, mert a magyar makrogazdasági mutatók helyesen számolva és egyébként világviszonylatban is, ugye mindig kell nézni a kitekintést, nem is annyira rossz. Az USA gazdasága mégsem lassul annyira nagyon, meg egyébként az EU sem, de az egy picit mégis, tegyük állampapír. Tehát nagyjából ilyeneket kell megfogalmazni, méghozzá 12,32%. MOL. Mindenképpen, illetve ilyet nem szabad, hogy mindenképpen, hanem azt kell mondani, hogy minden bizonnyal, nagy valószínűséggel, hiszen akkor nincsen akkor volt. Felteli ível majd ugye a MOL 2-t, méghozzá a gáz miatt, hát fűtési szezonja, hát gondoljanak bele. Hát, hogy is mondja, kell az a gáz mindenkinek, és mégiscsak a MOL szállítja, és a Richter. Hát itt az influenza szezon. Hát, gondoljunk már bele, mindenki veszi majd a kiváló készítményeket, úgyhogy ez fontos, hogy ráadásul a Fed, ugye a Federal Reserve változtatja a kamatokat. Nagyon komoly hatást gyakorol a Richter. Hát, már jó. Nézzük csak meg. Vegyük észre, hogy a lottó az elmúlt időszakban határozott trendeket mutat. Az elmúlt hónap alapján ez konkrétan a következőképpen körvonalazódik. Nézzük csak meg! Mennyi négyzet számot talál? Általában minden héten van egy, és természetesen van egy kis hivatagunk, de hát a legvalószínűbb, hogy megint csak lesz négyzet szám, és ráadásul 36, 49, 81, ez volt a legnagyobb négyzetszám, tehát indulunk alulról, de azért nem legalulról, 25. Ráadásul, hogyha megnézi, egy csomó ilyen spexú négyzetszám. Tehát a 24, az 2x4, 2x2, az 24. 39, 33, 39, 39. Tehát egészen speciális négyzetszám mindig kell, hogy legyen, konkrétan, ahogy mondtam, ez a 25. Aztán mi a helyzet a prémszámokkal? Nézzük! Ugye? Prémszám mindig van, megint csak némi hibával, a prémszámnak lennie kell. Hát most is lesz prémszám, abban biztosak lehetnek, méghozzá a 31. És hogyha megnézzük, ugye, ahogy mondtam, nemzetközi kitekintés mindig kell, valamilyen fejlett piacra, vagy az USA-ban, vagy Angliában. Az angol lottón, a szombatonként húznak, már harmadik hete húzzák ki az egyest. Igaz, hogy ott csak 49 számú, úgyhogy szépen arányosítunk, 49, 1-es, 1,8, azaz a 2-es. Biztos, hogy lesz a 2-es. Valamint, hogyha megnézzük a kis és nagy számokat, ez is nagyon-nagyon határozott trendeket mutat. De a legdurvább. Tehát ez nem lehet véletlen, vegyék már észre. Az biztos, hogy ebben az időszakban 4 darab kis szám kell, hogy legyen. Hiszen így adja ki a rendszer. Azaz, kell, hogy legyen még egy kis szám, de ez a kis szám egyébként arányban nagy szám, legyen a 44-ös. És hogyha megnézzük a statisztikát, azt fogjuk látni, hogy eltűnt a 88-as. Természetesen erre kell még tenni. Hát így néz ki egy ilyen kiváló elemzés. Az ég egyet a világon semmi nincsen benne, és ilyenből annyit olvashatnak, hogy az valami hihetetlen. Tömérnek ilyen jellegű portfóliót javasolnak maguknak összeállítani, próbáljanak meg fölhívni egy kiváló brókert, pontosan ugyanilyen jellegű rizsákkal fogja tömni magukat. Hát, ez kellemetlen. Ez lett volna igazándiból tőkepiaci hatékonyság. A tőkepiaci hatékonysághoz kapcsolódóan még egyetlen gondolattal engedjen a társasághoz szolgálni. Ez pedig a komplex alkalmazkodó rendszereknek a gondolata, amely Isten igazából 1987-ben születik meg, amikor a Santa Fe intézetbe összehívnak 20 embert, amiből 10 darab természettudós van, és 10 darab közgazdász. És igazából az a cél, hogy megpróbálják megérteni, hogy mi történik a közgazdaságban, hogy mi történik azon ágensekkel, akikkel egyébként találkozunk, akik között mi is szeretünk, akik alakítjuk ezt az egész óriási rendszert, amit ma nemzetgazdaságoknak vagy világgazdaságnak nevezünk. Hogy a fenébe alakulnak itt a dolgok? Mik azok, amik motorként előre hajtják ezt a világot? Hogyan képződnek az árak? Hogyan döntünk különböző szituációban? És ez a bizonyos 20 ember, tel is tele Nobel-díjasokkal alkotja meg a komplex alkalmazkodó rendszereket, gondolat. 10 fő elméleti közgazdász és 10 mindenféle fizikus, biológus, természettudós, informatikus próbál meg összerakni valamiféleképpen. Ez az egyik gondolkodás ennek a 20 embernek 10 napon keresztül folytatva a bizonyos Santa Fe intézetben. Lényegében semmi egyet nem csináltak, mint beszélgettek és gondolkodtak arról, hogy ez hogy a fenébe. Komplex alkalmazkodó rendszereknek megállapítása lényegében annyi, hogy az ágens, a piacon megjelenő emberek, döntéshozók nagyon speciális evolúciós folyamaton mennek keresztül, amely evolúciós folyamaton a gazdasági szereplő, mint számtalan kis ügynök, óriási hálózatot alkotva képzelhető. Ebben a hálózatban ezek a szereplők folyamatosan cserélik ki az információkat, próbálnak egyre nagyobb tudáshoz jutni a különböző folyamatok illetően, és ezen folyamatos informálódás során a döntéseiknek, az ügyességének, tapasztalataiból próbálnak mindenféle újabb és újabb tudásra szertenni. Vitathatatlan, hogy ezeknek az ágenseknek, kis ügynököknek a döntéseit nem tudjuk leírni a racionalitásra építve. Korlátozott racionalitás már majdnem alkalmas lenne, de ez sem teljesen jó, de már majdnem, tehát ez csak annyi, hogy az első kielégítő megoldást választja az ember, és nem próbál tökéletességre törni. Ezzel próbáljuk valahogyan leírni, és értelemszerűen, mivel a meglévő tapasztalata az egyes ágenseknek folyamatosan változik, folyamatosan bővül, néha meg szűkül, mert néhány dolgot meg elfelejt, értelemszerűen ezekre a meghatározott mindenféle tapasztalatokra alapozva próbáljuk meg döntéseket hozni. Lényegében az egész gazdasági idő halálosan decentralizált folyamatokról van szó. Tehát nincsen egy központ, egy agytrözt, ahol eldőlnének a dolgok. Holnap gondolik fölöttük valaki, és így egy cég. A céggel el lehet szolgáltatást végezni, amely szolgáltatás egy másik már meglévő cégnek valamiféle versenytársa. A versenytárs reagál, megváltoztatja a saját szolgáltatásainak a formáját, annak körülményeit, a szolgáltatásba valamit beletesz, maguk meg tanulnak ebből. Valamit megint reagál, és reagál erre nem csak ez a két cég, hanem mindenki. Elkezdik keresni az önök szolgáltatásait, más szolgáltatásokat leadnak. Aztán elkezdenek drágulni, elmegyünk másokhoz. Folyamatosan mindenféle központi akart és központi irányítás nélkül ezen egyének, ezen ágensek saját, hát azt mondom, hogy hasznosság maximalizálása érdekében, boldogsága érdekében dőlnek el dolgok. Ezek az ágensek, ezek a ügynökök folyamatosan halmozzák fel az információkat, értelemszerűen próbálunk tanulni mindenkitől, a hálózatban szereplőket próbáljuk lenyúlni, ennek alapján viszont az egész rendszer folyamatosan változik, folyamatosan halmozik. Lényegében ez az egész történet egy nagyon-nagyon aranyos, egyszerű kis példán keresztül próbálták meg papírra vetni, ez az elpárolt probléma, amely elfáradt probléma attól kapja a nevét, hogy a Santa Fe intézetben, vagy intézethez közel van egy nagyon jó kis kocsma, amely konkrétan elfáradt. És ez a kocsma halálosan hangulatos, nagyon-nagyon jó, azonban, hogyha túl sok ember van ott konkrétan, hogy 60-nál többen vannak, akkor egy katasztrófa, akkor nem érzik jól magukat az emberek, hogy 60-nál kevesebben vannak, akkor mindenki halálosan jól elszól. És az a kérdés, vajon a hallgatók hogyan választanak, hogyan döntenek arról, hogy lemenjenek-e a kocsmába, vagy ne. Nem annyira egyszerű. Képzeljük el, hogy ezen a kampuszon 100 hallgató van, akik mindannyian szeretnének szórakozni. Pontosabban mindannyian szeretnék magukat jól érezni, de a jól érzésben egyébként ez az elpárol, ez már a csúcsa. Tehát mindenki ide akar menni. Az a kérdés, hogy mikor indulunk el ebbe a kocsmába? Mikor megyünk le és mikor nem? Hogyan döntünk akkor, hogyha ezen ágensek között tegyük fel, hogy nincsen kommunikáció? Tehát nem tudom felhívni mind a század is megkérdezni, hogy te mész vagy nem mész, és te azt mondják legalább 40, hogy nem, akkor lemegy. Ha meg azt mondják, hogy lemegyek, akkor én is azt mondom, hogy lemegyek, hát hogy kérdő megmondja magát, tehát így is lehet azért cifrálni az egész történetet, de a lényeg az, hogy nincsen kommunikáció az emberek között, és vajon hogyan dönt? Csak annyi információ áll rendelkezésre, hogy az elmúlt hetekben, az adott napokon hányan voltak lent az elpárol. Tegyük fel, hogy ez a kiváló szám sor adódik 44, 78, 56, 15, 23, 67, tatatat. Kérdés az, hogy mennyien lesznek ezen a héten, vagy mennyien lesznek a következő. Hát ugye mindenféle dolog eszünk meg. Tehát megnézem, 35, 49, tehát mondjuk számolgatok 4 hét átlagát, megnézem, hogy mi a helyzet, mi volt 2 hete, 22, trendet számolok 8 hétre, akkor 29, mindenféle elmélet előjött arról, hogy hogyan is számoljam ki a várható értékét annak, hogy mennyire lesznek éppen holnap a kocsmában. Az a vicces az egészben, hogy ezek az ágensek teljesen mindegy, hogy milyen módszert alkalmaznak arra, hogy kitalálják a jövőmetet, tehát akár mit tudom én, a teljes időszakra visszamegyek átadó számolnak, és az alapján próbálják belőni, tök mindegy, hogy milyen. A lényeg az, hogy kitalálnak valamiféle ezen algoritmus alapján döntenek, hogy menjenek vagy nem. Majd értelemszerűen a következő napon, vagy következő héten fognak kapni arra információt, hogy ez a döntés jó volt vagy rossz volt. Hogyha lementek, akkor már nem is éri, akkor pontosan tudják, hogyha nem mentek el, akkor pedig majd megtudják azt, hogy mennyien voltak az elmúlt időszak. Használják ezt az algoritmust, és rájönnek arra, hogy ez működik vagy nem. Hogyha működik, akkor megerősödnek a hitükben, és továbbra is alkalmazni kezdik mindenhez az alkalmat. Ha nem működik, akkor ezt elkezdik változtatni. Hogyha működik, akkor a többiek ezt eltanulják. Hogyha a többiek is eltanulják, akkor annak kezdve viszont nem fog működni. Hogyha nem fog működni, akkor megváltozik. Tehát pontosan ugyanaz, mint a tőzsdén, és pontosan ugyanaz, mint az üzleti élet. Ugyanez a helyzet, amikor üzleti tevékenységet kell választani. Lényegében mondhatnánk, hogy ez a jós módszerek ökológiája, ennek a fejlődése, a tanulás, az alkalmazkodás jellemzi ezeket az ágenseket, és hogyha így próbáljuk ilyen ágensek segítségével felírni, leírni azt, hogy mi történik a tőkepiacon, nagy valószínűséggel nem nagyon hibázunk. Ugyanez volt a szépségverseny hasonló. Hogyan kalkulálnak a többi? Ezt kellene valahogyan kitalálnom, és ez alapján jól fogok dönteni. Ezeknek a komplex alkalmazkodó rendszereknek egy hihetetlen szép példája az, amit a Merrill Lynch csinál 1989 óta, ugyanis minden évben végez egy kutatást arra nézve, hogy az intézményi befektetők, amikor részvényeket választanak a portfóliójukba, akkor milyen változókat, milyen módszereket vesznek figyelembe a kiválasztás. Az a vicces, hogy itt millió dolog eszünkbe jut, hogy nézzünk. Book to market equity, nézzünk EP rátát, nézzünk profit növekedést, nézzünk cash flow-t, nézzünk mit tudom én, rendkívül nyereségeket, kamatávérzékenységet, GDP-re való érzékenységet, mindenféle adatot meg tudunk nézni, és valahogyan végül döntenünk kell. Az a vicces, hogy ahogy ezeket nézegetik, akkor azt látják, hogy az intézményi befektetők attól függően, hogy működött-e a jóslatuk, működött-e az ilyen módszer alapján történő döntéshozataluk, folyamatosan változtatgatják, finomítgatják a saját befektetési politikájukat, saját döntési mechanizmusokat, folyamatosan fejlődnek. Pontosan az, amit egyébként az elfáradó problémánál leírnak ezek a kiváló kutatók. Ez azért érdekes, mert hogyha ez így van, akkor folyamatosan változó döntéshozatali mechanizmus határozza meg az árakat, végül ezek az árak, ezek valami gyorsan és hihetetlenül pontosan reagálják le az érkező információkat, ami adott, hogy már külénkor nincs kivétel. értjük ezt az egészet, ez nagyon szép, értjük, hogy mi ez a tőketés, a hatékonyság. Mégis felmerül egy csomó kérdés, felmerül az, hogy vajon mi a magyarázat arra, hogy mégis szignifikáns újraagálást mértünk. Miért lehetséges az, hogy ha más mintát választunk, akkor alulreagálást mértünk. Mitől létezik a hozamoknak a megfordulása, amiről már beszélek részletesen. Mitől az a hihetetlen nagy volatilitás, amely egyáltalán nem magyarázható újonnan érkező információkkal, hogyha ezek jellemzőek, akkor ki is használhatók, hogyha kihasználhatók, akkor lesz ingyenevén, akkor bizony arbitrás lehetőség nyílik a tőkepiacon. Lényegében ezeket a témákat dolgozza fel a tőkepiaci mikrostruktúra és pénzügyi viselkedésben, ezekkel fogunk foglalkozni a következő órától. Pontosabban a következő órán, ahogy ígértem, a BÉT, illetve az Erste Bank Zrt. Kollégáim jönnek, és a tőzsdéről tartanak egy egészen speciális előadást, ahol nekik várom szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmet!